nem vállalok nagy kockázatot a kijelentéssel, hogy a bestseller eddigi 30 szereplője közül mai vendégünk nevét ismerik a legtöbben. Persze ezt az ismertséget elsősorban annak köszönheti, hogy Sátáni versek című könyvéért annó Khomeini ajatollah fatvával, azaz halálos kiközösítéssel sújtotta, mondván megbecstelenítette a Koránt és Mohamed prófétát. Pedig könyvei alapján is rászolgált a népszerűségre, hiszen hihetetlenül színes és gazdag életművel büszkélkedhet. Hölgyeim és uraim, a bestseller mai vendége Salman Rushdie.
Gyerekkoromban az olvasás volt a mániám. Imádtam olvasni, igazi könyvmoly voltam. Azt hiszem, a legtöbb embernél innen indul a csirája annak, hogy később író akar lenni. A kezdet az, hogy megszereti az ember a képzeletbeli világokba tett utazásokat. És aztán az egyik pillanatban megfordul a dolog, és úgy érzi, itt az ideje annak, hogy megpróbálja maga is megteremteni ezeket a világokat. Nálam legalábbis így kezdődött. Azért akartam írni, mert imádtam olvasni. Másrészt pedig elég jó tanuló voltam. Különösen az irodalomból tűntem ki, úgyhogy az írással sem volt különösebb problémám. És tudja, hogy van. Általában, ami megy az embernek, az kezdi el vonzani. Biztosan ezért van, hogy sohasem akartam például atléta lenni, abban ugyanis sohasem jereskedtem különösebben.
Színészként inkább komédiai vagy tragédia alkat volt?
Nekem inkább a komikus szerepek mentek jobban. Még miután abbahagytam Cambridge-ben a tanulást, utána is játszottam Londonban, mindenféle független színházban, a 60-as és 70-es évek fordulóján. De aztán egyszer be kellett látnom, hogy sohasem leszek világsztár színész. Így visszatekintve azt hiszem nem is tévedtem nagyot, amikor úgy döntöttem, hogy nem ezen a vonalon indulok tovább. Ugyanakkor annak ellenére, hogy feladtam az ilyen irányú terveimet, mindmáig kacérkodom a színészkedéssel. Sőt, úgy néz ki, most lesz is egy ilyen lehetőségem. Egyébként pár évvel ezelőtt volt egy mini szerepem, ahol magamat alakítottam.
Ez volt a Bridget Jones napolja, nem?
Igen, úgy van.
És kinek az ötlete volt ez?
Úgy történt, hogy Helen Fielding, aki régi jó barátom, fölhívott, te Salman, nem akarsz tök hülyét csinálni magadból?
Mire jön, hogy miért is ne?
Igen. 3 nap volt az egész, de nagyon élveztem. Bár meg kell mondanom, hogy önmagamat játszani olyan trükk, amit csak egyszer játszhat el az ember.
Oi! Oi! Sorry, the mic's not working. Ladies and gentlemen, welcome to the launch of Kafka's Motorbike, the greatest book of our time. Obviously, except for your books, Mr. Rushdie, which are also very good.
I feel very connected.
Nagyon erős kapcsolatot érzek az indiai irodalommal, meglehetősen otthon érzem magam benne. Azt hiszem, maguk a kritikusok és az olvasók is inkább indiainak tartanak. Egyébként én sem gondolom másként. Én egy kortárs indiai író vagyok. Tudja, Indiában van egyfajta vita az otthon maradt és a nyugatra került írók között, de örömmel állíthatom, hogy engem mindkét világban elfogadnak. Tudja, elég könnyen megszoktam, hogy nekem több otthonom van. Egyáltalán nem számít nekem, hogy csak egy legyen. Amikor Indiába megyek, mindig úgy érzem, hazaérkezem. Az a hely, ahol születtem és ahol nevelkedtem, mindig megadja nekem ezt az érzést. A Bombayba utazom, mindig elfog egy érzés, amit hazaérkezéskor érez az ember. Elég sokat is járok Indiában, úgyhogy Bombay mindenképpen ilyen hely. De ilyen például London is, ahol az életem nagy részét töltöttem. Ha Londonban vagyok, szintén otthon érzem magam. Az utóbbi 7-8 évet pedig többségében New Yorkban töltöttem, amit szintén otthonomnak mondhatok. Ezáltal tulajdonképpen több otthonom van, de ez semmiféle konfliktus nem okoz bennem. Az életem különféle fordulói során muszáj volt megtanulnom bizonyos szokásokat. Mostanában például az derült ki, hogy ahogy öregszem, egyre könnyebben tudok helytől függetlenül dolgozni. Amikor fiatalabb voltam, még nagyon konzervatív voltam e tekintetben. Szükségem volt a dolgozószobámra, a könyveimre, az íróasztalomra, bizonyos közel álló tárgyakra, csak így tudtam dolgozni.
Miután Khomeini 89-ben kimondta a halálos ítéletet, megfejelve egy 3 millió dolláros vérdíjjal, Rushdie élete másfél évtizedig a menekülésről szólt, rejtekhelyről rejtekhelyre bujdokolva. Ha a magyar olvasó kezébe veszi ezt a vaskos kötetet, amelyen egyébként biztonsági okokból nem tüntették fel fordítójának nevét, nehezen érti meg, mi váltotta ki az imámok és mullák haragját. Mert hogy semmi olyasmit nem talál benne, amely indokolná ezt. Ráadásul a regény csak csekély részében játszik el azzal a szöveggel, amely Mohamedtől származik, de később megtagadta azt, és az ortodox vallástudósok szerint sem tekinthető a Korán hivatalos részének.
Én azt gondoltam, ha ez a könyv vitára készteti az embereket, akkor lehet ugyan illegitim, de ettől még lehet nagyon értékes, mert egy ilyen vita során értjük meg jobban, mire is gondolunk valójában. Én nagyjából ezt a helyzetet vártam. Amire általában nem számítottam, az az volt, hogy véletlenül én lettem Khomeini hattyúdalának az áldozata. Volt ez a haldokló vénséges imám, akinek nagyon hiányzott egy utolsó nagyszabású jelenet. Az én pehjem pedig az volt, hogy én lettem a főszereplője. A legkomolyabban mondom, hogy azt gondolom, ha csak egy évvel később jelenik meg a sátáni versek Khomeini halála után, akkor az egészből lett volna egy nagyobb fajta társadalmi vita, de a többi borzalom nem történt volna meg velem.
Ugye ennek a könyvnek nagyon erős, ironikus hangja van. A humor is fontos része a történetnek. Muszlim kritikusai ezt nem vették észre?
Nem, mert egyszerűen nincs humorérzékük. Ezt már korábban is említettem valahol, hogy akár úgy is felfoghatjuk ezt az egészet, mint humorérzékkel rendelkező és humorral nem rendelkező emberek vitáját. A humorérzék vagy az irónia olyan képesség, amely lehetővé teszi, hogy ne vegyük magunkat túl komolyan. Ha túl komolyan vesszük magunkat, akkor nem leszünk képesek nevetni. Aki túl komolyan veszi magát, az sosem nevet. Ez egyfajta tiszteletlenség magaddal szemben. Az, hogy az ember nem hajlandó ennyire komolyan venni magát. Igazándiból a humoron múlik a dolog. Végeredményben mindenképpen hadilábon fog állni az ember azokkal, akik nagyon komolyan veszik önmagukat. Ez az irónia sokat segített egyébként abban is, hogy megértsen magát a konfliktust. És ez nem csak az én könyvemmel van így. Nézze meg, mi van akkor, ha találkozik az irodalom és a hatalom. Elég gyakran szatírát és komikus írásokat eredményez, ami az embereket jobban meg tudja sérteni, mint egy igazán komoly kritika. Egy komédia miatt az emberek sokkal könnyebben felkapják a vizet. Nagyon örülök, hogy ezt mondta. Mert ez az egyik, amit nagyon ritkán említenek a sátáni versekkel kapcsolatban, hogy ez voltak éppen egy komikus regény.
Azt is meg kell említenem, hogy sok ember halt meg a regény keltette tüntetésekben, merényletekben. Ezt hogy tudta feldolgozni?
Szörnyű volt az az időszak, rettenetes. Két fordító meghalt, és súlyos támadás érte norvég kiadómat, aki nagyon kedves barátom ma is. Ha ilyesmi történik, akaratlanul is magát kezdi hibáztatni az ember. De persze az igazság az, hogy mindig az erőszak elkövetője felelős az erőszakért. Azt hiszem ez, vagy legalábbis ennek kell lennie az emberi erkölcs egyik alapvető törvényének. Mármint, hogy az emberek felelősek a tetteikért. Ha például én nagyon idegesítem önt, amire ön azzal válaszol, hogy lelő, akkor nem én leszek a hibás, hanem ön. Általában is igaz, hogy manapság valahogy aránytalanok a reakciók. Elég sok ilyet látok mostanában. Észrevettem egy tendenciát a világban, mégpedig azt, hogy sok esetben aránytalanul nagy válaszok születnek olyan kulturális folyamatokra és műalkotásokra, amelyekre sokkal kisebb mértékű válasz lenne indokolt.
acts, let's say cultural artifacts, to which an appropriate response would be on a much smaller scale.
És hogy viseli a helyzetet, hogy legtöbbször, amikor az önneve szóba kerül, akkor nem az irodalmi munkásságáról esik szó, hanem a fatváról?
Elég nehezen. Azt hiszem, minden szempontból ez volt a fatva legnagyobb károkozása. Egyfajta árnyékot, ködöt borít a munkásságomra. Az emberek csak erre a támadásra emlékeznek, nem pedig az íróra, aki immáron 25 éve foglalkozik regényekkel, és azon dolgozik, hogy a tőle telhető legjobb könyveket adja ki. Persze számomra is világos miért. Mert ez bizony óriási hírértékű történet volt, és különféle módon érintette az embereket. Az érdeklődés és a kíváncsiság mellett igen sok szimpátia is érkezett felém, nagyon sok kedvességet és segítséget kaptam, amiért borzasztóan hálás is vagyok. De most már nagyon szeretném, ha az emberek megengednék nekem, hogy lapozzak egyet ebben a történetben, hogy azt mondhassam, oké, volt egy ilyen időszak az életemben, de korán sem jelenti az életem, és még kevésbé a munkásságom egészét. De ez valóban nehéz dolog. Persze volt egy csomó másfajta kár is, mert rengeteg időt veszítettem az életemből, a szabadságomból. Arról nem is beszélve, amit hétköznapi családi életnek nevezünk. Ettől ugyanis sokáig meg voltam fosztva, de azt hiszem, az igazi kár, ami nagyon sok pusztítást vitt végbe, ez volt. Nagyon boldog lennék, ha sokkal kevesebben ismernék a nevemet, azok kevesek viszont csak a munkáim miatt. Talán egyszer eljön ez az idő is.
A kulturális sokszínűség fontos eleme Ruzsdi könyveinek. Egyrészt az európai olvasó számára egzotikus világok nyílnak meg regényeiben, India, Pakisztán, Bangladesh. Másrészt visszatérő témája, ezen kultúrák, ezen vallások találkozása az európai vagy amerikai hétköznapokkal. És mire juthatunk könyvei elolvasása után? Talán arra, hogy származunk akár a világ legtávolabbi részeiből, nagyon is hasonló problémákkal és helyzetekkel kell megküzdenünk az életben.
Könyveimben egy olyan világot akarok ábrázolni, amely Indiáról lévén szó hihetetlen, elképesztően túlnépesedett. Képzeljen el egy helyet, ahol 1 milliárd ember lakik, szinte minden tapasztalat, amit csak el tud képzelni magának az ember, be van zsúfolva ugyanarra a buszra. Fel kell tehát tenni a kérdést, hogy lehetne ezt a lehengerlően hatalmas tömeget irodalmi formában megragadni. Nos, ha Indiára gondolok, az első kép, ami az agyamban felvillan, az a tömeg képe. Akárhová is megy Indiában, ott biztosan tömeg van. És hogyan mondod el ennek a tömegnek a történetét? Erre nyilván meg kell találni a megfelelő stratégiát. Nálam az egyik bevált stratégia, persze több is van ilyen, de az egyik legjobb, hogy szándékosan nagyon zsúfolt terepet festek. Szándékosan mesélek el túl sok történetet egyszerre. Egy egész tömegnyi történetet. Ehhez mindazonáltal az is szükséges, hogy a központi történetnek nagyon erősnek kell lennie, különben eltűnik a többi sztori között. Ha ez megvan, akkor lehet össze-vissza fűzni más történetekkel és egyéb más motívumokkal, hogy minél hívebben bemutasd ezt az óriási keveredést, és újra alkosd ezt a világot.
Igen, de ennek az is a veszélye, hogy az olvasó egyfajta labirintusban érezheti magát, ahol könnyen eltévedhet.
Ha ez igaz, akkor ez bizony az én hibám. Az író dolga az, hogy végigvezesse az olvasót a könyvön. Ha az olvasó összezavarodik, eltéved, akkor az mindig az író hibája. Hiszen az író munkájának éppen az a lényege, hogy megadjon az olvasónak minden olyan információt, amire csak szüksége van ahhoz, hogy megértse és élvezze a történetet, amit elmesélünk neki. Íróként az ember nem várhatja el, hogy az olvasói elmenjenek és új kutatásokat végezzenek. Mert nem fognak, hanem egyszerűen ráunnak az emberre és más könyv után nyúlnak. Az én dolgom mindez, hogy a végén azt mondhassam az olvasónak, itt a történet, és itt van minden, amire csak szükséged lehet hozzá.
Ön szerint mi a fontosabb a történetmesélésben? Maga a történet, vagy az elbeszélés módja?
Azt hiszem, a válasz természetesen az, hogy mindkettő egyszerre. De hadd mondjam el, a legmélyebb félelmem éppen az, hogy untatom az olvasót. Tudja, magam is elég könnyen elunom, magam is ki nem állhatom, ha ez bekövetkezik. A színházban vagyok, vagy moziban, azonnal kimegyek. Ha könyvet olvasok, akkor leteszem. Szóval az első ösztönöm az, hogy ne untassam az olvasót, hogy fenntartsam az érdeklődését, és szorosan ott tartsam a történetben. Ezért feltétlenül szükséges, hogy az embernek legyen egy jó története, ami végigmegy a regényen. Régen nagyon sok érdekeset tanultam a történetmesélés természetéről. Indiában ugyanis még mindig rengeteg olyan mesélő van, akik szóban adják tovább a történeteiket. Tudja, ott még mindig gyakori az analfabetizmus, és amíg ez a helyzet, addig a mesélőknek is akad dolguk. Az indiai mesemondók, akik különösen Dél-Indiában nagyon népszerűek, szóval ők nem lineáris módon mesélik el a saját meséiket. Nincs eleje, közepe, vége, hanem össze-vissza ugrálnak, köröznek, folyamatosan eltérnek, vicceket mesélnek, énekelnek, politikai vicceket sütnek el mesélés közben.
They sing songs, they make political anecdotes.
Ez úgy hangzik, mint egy igazi posztmodern alkotás.
Igen, éppen arra gondoltam, milyen érdekes ez a nagyon ősi forma, amit direkt arra fejlesztette ki, hogy a hallgatókat ott tartsák a mesélő széke előtt a földön. Ezért úgy gondoltam, megpróbálom ezt a tapasztalatot a könyveimben is kamatoztatni.
Egyébként a magánéletében is olyan sztorizós, mesélős típus?
Abszolút. Hogyne, kérdezze csak meg a barátaimat. Rengeteget beszélek, imádok történeteket mesélni, és mint mindenkinek, nekem is megvannak a kedvenc történeteim. Azok, akiket régóta ismerek, már többször is hallották ezeket. Így hát a negyedik, ötödik alkalom után már nem értékelik annyira, mint amikor először hallották.
Rushdie első nagyobb sikerét 1981-ben aratta az Éjfél gyermekei című regényével. Ezzel a könyvvel elnyerte a Booker-díjat, amelyet ugye az év legjobb angol nyelvű regényének adnak, leszámítva persze az amerikai irodalmat. Sőt, a díj alapításának 25. évfordulóján megkapta a legjobb addigi győztesnek járó díjat, szóval ezen a téren sem panaszkodhat.
Ami azt a regényt illeti, én magam pont 8 héttel vagyok idősebb, mint a főszereplő. Napra pontosan 8 héttel azelőtt születtem, hogy létrejött a szabad India, és széthullott a brit birodalom, illetve Pakisztán és India külön vált volna. A könyvben csak azért változtattam meg a születési dátumát, hogy a főhős pontosan akkor szülessen, amikor ez történt. Ez tehát mindenképpen önéletrajzi gyökerű. Ha ma elmegy Indiába, az angol hatás már nem olyan formában mutatkozik meg, mint amilyen régen volt. Az emberek ma, ha nyugatra tekintenek, már nem Angliára figyelnek, hanem Amerikára. Az én generációmnak a nyugat még Angliát jelentette. Az volt tehát a fontos, hogy megvan bennünk a gyarmati múlt, ugyanakkor ez az első generáció, ami 200 év után szabadon született. Ez az izgalom, hogy az ember egy új világ része, egy új nemzet építésének tanúja, nagyon érdekelt. Szerintem nagy téma az ilyesmi egy írónak, hogy életkoránál fogva valaminek a születésénél jelen lehet, úgy, hogy közben megírhatja nemzedéke, kortársai történetét, akikkel együtt nőtt fel. Ezzel akartam mindenképpen foglalkozni az Éjfél gyermekeiben. It's a great subject for a writer to be given by the accident of my birth, you know, to have that as my own personal generation, as my friends who I grew up with and etc. So I had a desire to write about that.
Az Éjfél gyermekeinek narrátora Szakács. Nagyon érdekelne, hogy önnek milyen a viszonya a gasztronómiához.
Oh, Én mindig is nagyon szerettem menni.
Igen, ez egy fontos része a dolognak.
Sajnos nem vagyok valami túl jó szakács. De hála Istennek, egész életemben kiváló szakácsok vettek körül.
Ez nem túl nagy baj.
Nem bizony.
Szóval maga az evés részét vállalja magára.
Igenis, hálás közönség vagyok. Emlékszem, amikor még a sátáni verseket írtam, egyszer odajött a fiam és megkérdezte, miért nem írok olyan könyveket, amiket ő is el tud olvasni. És akkor megígértem neki, hogy a következő könyv ilyen lesz.
Hogy a következő már az övé lesz.
Így van. Különösen akkor, amikor az a rengeteg zűrzavar volt a könyv miatt, úgy éreztem, hogy a következő könyvemnél talán be kellene tartanom az ígéretemet. Ez tehát abszolút fontos inspiráció volt, amikor a Hárun és a mesék tengerét írtam. Sok történetdarabkát elmeséltem a fiamnak, a legtöbbet például akkor, amikor épp a fürdőkádban ült. Így aztán ez a könyv tulajdonképpen a fürdőkádból született, és csak később kapcsoltam össze az öreg kasmíri történettel, a mesék tengerével, és abból lett egy irodalmi történettenger. Tudja, a könyv sosem egy történetből születik. Egy könyv egyszerre 3-4 helyről érkezik, és a kérdés innentől kezdve az, felismeri-e az ember, hogy ezeket voltaképpen ugyanaz kapcsolja össze. Ha szerencséd van, ez a többféle történet egyszer csak egymásra talál, és működni kezd. Miközben ír az ember, olyan módon képes gondolkodni, ahogy soha, semmikor az életben. Teljesen ismeretlen gondolatok jönnek. Megteremted más emberek gondolatait, amelyek soha nem voltak a tieid. Amikor utána olvasod a szöveget, csak csodálkozol. Ezt meg hogy csináltam? Ez az ötlet meg honnan jött? Igen. Azt hiszem, ez az. Az a képesség, hogy több legyen az ember, mint amúgy az élete többi részében. Persze ez csak néhány órában sikerül naponta. Főleg akkor az igazi, amikor tényleg jól megy az írás. Amikor nincs jó napom, azt nem bírom, de ha haladok, az nagyon izgalmas. Írás során az embert nem érdekli, hogy sikerül-e, nem érdekli, hogy szeretni fogják-e, csak elmerül benne. Hihetetlenül jó érzés, amikor az ember képzeletét teljesen lefoglalja a munka. Nem találtam még ennél jobbat egész életemben. Ha találtam volna, akkor azt csinálnám. Most valahogy így nézek ki. Nagy örömet okozott számomra, hogy újra kapcsolatba kerülhettem magyar olvasóimmal. Köszönöm a lehetőséget. A legjobbakat kívánom önöknek.
Az elmúlt néhány évben szerencsére valamelyest normalizálódott Rushdie élete, köszönhetően annak, hogy az iráni kormány politikai nyomásra visszavonta a fatvát, igaz, ezt néhány radikális muszlim szervezet nem fogadta el. Szóval most már sokkal nyugodtabb körülmények között tud az alkotásra koncentrálni. Ráadásul nem sokára filmszínészként is megcsodálhatjuk egy hollywoodi alkotásban, szóval minden remény megvan arra, hogy a jövőben vele kapcsolatban kizárólag művészi kérdések kerüljenek szóba. A Bestseller műsorát látták, köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!
Szabadság, szerelem. Ingyenes vetítések diákoknak az ország 5 városában. Részletek a www.sulimet.hu.
Mi nem tudtunk dönteni, önök megtették. A szavazás végeredményeként úgy döntöttek, hogy egy kis melegségre vágynak. Így a Real Madrid Olympique Lyon mérkőzést láthatják a mediterrán fővárosból. Vajon a királyi gárdának sikerül elégtételt venni a Lyonban elszenvedett vereségért? Nézzük együtt november 21-én kedden az M1-en.
Amire mindig számíthatunk. Válassza a 4 féle állampapír közül az önnek legmegfelelőbbet. Kamatozó kincstárjegy. Egyszerű és biztonságos.
Szörnyen megfázta.
Tudom, miről beszél.
Dehogy tudja, nincs is megfázva.
De igen.
Még csak nem is tűzszög.
Látott volna tegnap, de aztán a Coldrex segített.
A Coldrex a legerősebb megfázás tüneteit is enyhíti. És mivel a Coldrex ilyen erős, hamarabb érezheti jobban magát.
Ez a megfázás.
Tudom, miről beszél.
Dehogy tudja.
Dehogy nem.
Coldrex. Erősebb a megfázásnál. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az új Opel Corsa.
Euro de mikor? Neves közgazdászok és politikusok a heti válasz és a figyelő november 9-i konferenciáján. Lámfalusi Sándor az Euró atya, Almunia az unió pénzügyi biztosa, valamint hazai szakemberek érvelnek többek között a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetéséről.
Valóban hatékonyak azok a szerek, melyeket foltisztításra használ?
Szappant használok, ahogy édesanyám is mindig szappant használt. Sajnos nem mindig működik, például itt a kedvenc ruhám. Hiába próbálkoztam, a folt megmaradt.
Próbálta már fehérítővel?
Ne, nem szabad színes ruhákon.
Próbáljuk ki a Venist, közvetlenül a ruhára is öntheti, használja minden mosáskor. Egyes tisztítószerek károsíthatják a ruhákat. A Venist sokféle foltot hatékonyan távolít el, és színes ruhákon is biztonságosan használható.
Mostantól csak Venist használok.
Venist, sokkal több, mint fehérítő.
Az igazi zoom-zoom.